ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Köszöntünk mindenkit, ez a Gurulj be lassítva is, és ebből mindenki tudja, hogy ez az M4 Sport focival foglalkozó podcastja, Székely Dávid és Hajdú B. István a mikrofonok mögött. Az elmúlt egy hétben ugye a magyar labdarúgó válogatott játszott egy barátságtalan mérkőzést Csehországgal, ahol egy-egyes döntetlen született. Magyar kupa hétvégét tart a magyar labdarúgás az élvonalban, újabb edzőváltás most nem volt, illetőleg volt edzőváltása a Ferencvárosi női csapatánál is, miután ott is egy bajnokok ligája kiesés volt. És elindulnak a nemzetközi kupák is, a bajnokok ligája, illetőleg az Európai Konferencia Liga. És rögtön, mivel itt van Dávid, aki a csatorna igazgató, megkérdezem, hogy az Európa Liga az nem indul el?
De, az Európa Liga és az Európa Konferencia Liga együtt indul el, csak nálunk ugye egy mérkőzéses választás van, az első választás a két sorozatból, tehát igazából úgy lehet ezt leszűkíteni, hogy a csütörtöki első választás joga a miénk ebben a szezonban is.
Ez időponttól és kupától független.
Így van, tehát mi az aznapi összes mérkőzés, ami ha jól számolok, akkor ugye papíron 32, hogyha nem hoznak semmit sem előre, hiszen két 32-es csoportról beszélünk, és akkor az 16 meccset jelent, abból mi egyet választhatunk, valamint 11 órától megmutathatjuk az összes többi találkozónak az összefoglalóját, ami hát most felértékelődött ezzel, hiszen egyrészt a Ferencváros és a Liverpool ugyanabban a sávban játszik egész ősszel, hogyha jól figyeltem, tehát nincs olyan, mondjuk a Fradi 18:45, a Liverpool meg 21 óra, másrészt pedig ott van Szoboszlai Dominik, akinek hatására azért sokkal nagyobb lett az érdeklődés a Liverpool mérkőzéseivel kapcsolatban, és akkor ezt oldjuk meg úgy, hogy minden egyes alkalommal, amikor megkezdődik az összefoglaló, ez vagy 11 óra, vagy hogyha második sávban, tehát 9-től játszik a Fradi, akkor kicsit később, hiszen mi az összes Ferencváros mérkőzésen ott leszünk stábilag is, kommentátorilag, tehát ugyanaz a teljes szolgáltatás lesz, mint eddig. Ott a Liverpool mérkőzéséből egy hosszabb összefoglalót mutatunk majd a nézőknek, és egyébként is kicsit átstruktúráljuk majd az összefoglalót, és a magyarokkal kezdünk. Tehát, hogy nem mondjuk ABCD csoport szerint megyünk az elbe, hanem azt fogjuk mondani, hogy na,
Sallai akkor... játszott, akkor...
Így van, akkor vele kezdjük, vagy mit a LASK-ban, hogyha a Kecskés játszik, akkor azt is megmutatjuk korábban, mert itt az M4 Sporton ez a feladatunk, úgyhogy ez jelen pillanatban a döntés háttere. Nyilván a legszebb az lett volna, hogyha a Fradi a BL-ben indul, mert akkor tudtuk volna adni a BL meccsét, és csütörtökönként meg Szoboszlai Dominik Liverpoolját, de ilyenek a szerződéses feltételek, úgyhogy emiatt van ez.
Egyébként így. Te mennyire vagy abban biztos, hogy Szoboszlai játszani fog ezeken az Európa Liga meccseken?
Hát az első 4 meccs alapján, és azt végigjátszotta, biztos, hogy lesz olyan, ahol nem játszik. Tehát olyan szinten robbant be, és olyan szinten dicséri őt Jürgen Klopp, hogy én nem tartom kizártnak azt, hogy azért egy B csapata játszik majd a Liverpoolnak, és az első 4 meccs alapján azt kell mondani, hogy Szoboszlai Dominik elég egyértelműen az A csapattal.
Igen, mert azon gondolkodtam én is, hogy ugye amellett, hogy barátságos meccsek voltak, de például mondjuk a liverpooli középpályás társ, a McAllister, az La Paz-ban még VB-selejtezőt játszott kedden. Tehát én ezen tudom elképzelni, hogy akár a Szoboszlai, akár a McAllister végignyom egy hétvégi bajnokit, meg majd egy csütörtöki Európa Ligát, meg aztán megint egy bajnokit. Úgyhogy, és szerintem a Liverpoolnak most még a bajnokság lehet, hogy egy picit fontosabb is, mint egy Európa Liga. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy biztos, hogy nem fog játszani, hanem csak annyit, hogy ha nem játszik, az valószínűleg nem azért lesz, mert azt gondolják róla hirtelen, hogy elfelejtett futballozni, hanem egész egyszerűen olyan terhelés jön most, ahol azok a játékosok, akik nem csak hogy minden meccset játszottak, hanem ugye a Szoboszlai minden meccset végig is játszott, meg még a válogatottban is, hogy lehet, hogy azért picit pihenni fognak.
Ezt érthető, abban biztos vagyok, hogy a hétvégén kezd, ugye hamar is lett vége az ő nemzetközi időszakának, utána egy picit ki is kapcsolódhatott, hála Istennek megérdemelten abszolút mértékben, úgyhogy szerintem újult, frissült erővel.
Na és akkor eljutunk Szoboszlaitól Szoboszlaiig, nevezetesen csehek ellen 1-1, ahol fölálltunk gyakorlatilag az alapcsapatunkkal, illetve még a szünetben, aki nem játszott, a Nagy Ádám, ő is ugye beállt ebbe a csapatba. Az eredmény egy döntetlen, illetve egy Vili Orbán sérülés.
Hát igen, nem nyertük meg ezt a meccset, mondhatjuk duplán, mert is szerintem az eredmény másodlagos, nyilván az nem egy rossz dolog, hogy nem kaptunk ki, de az, hogy nagyjából 10 hétre kidőlt, az nagyon fájdalmas lesz. Nyilván más, hogyha erről beszéltek Matyiék is, egészen Marco Rossi Matyinak, más, ha csereként áll be valaki a védelembe, és más, hogyha egész héten mondjuk úgy kezd, hogy ott lesz, de azért az ő hiánya az a szerbek, meg a montenegróiak ellen szerintem igencsak meghatározó
az,
lesz.
Az szerinted kapitányi hiba, ha sarkítsuk, hogy mindenki játszik egy ilyen barátságos meccset?
Szerintem nem. Alig van meccs, ahol ez a csapat összeállhat. Én nagyon örültem neki, hogy ez a csapat van. Most szerintem nekünk ezt, most barátságos, nem barátságos, nekünk egész egyszerűen minden egyes lehetőséget ki kell használni arra, hogy minél jobban épjön ez az együttes, összeszokjon.
Most azt, de arra ez... nem, hogy új játékosok is bekerüljenek?
Hát új játékosok is bekerültek. Hát Kata Mihály játszott most 2 mérkőzésen, Horváth Krisztófer is játszott az első Kecskeméti 12 év után. Én nem érzem, tehát ez... akkor ne játszol senki, mert úristen megsérül.
Igen, na hát ez persze, csak véleményedre voltam kíváncsi, mert ha kedves hallgatók közül néhányan megnézik, hogy mondjuk ennek a hétnek az elején milyen barátságos mérkőzések voltak, és ott hogy álltak föl a csapatok, akkor ugye azt tapasztalják, most emeljünk ki 2, volt egy német-francia meccs, az egy külön történet, ugye nyilván németek nem játszhatnak ilyen kapitányváltás után, amikor még nincs is kapitányuk és romokban tartalékos csapattal, de a franciák is gyakorlatilag Mbappé kivételével a legjobbjaikkal álltak föl, és ami meccsnek meg aztán végképp elvileg semmi jelentősége nem volt, volt egy Skócia-Anglia barátságos meccs. A skótok 5 meccsből 5-öt nyertek, vezetik a csoportot, az angolok veretlenek, vezetik a csoportot. És a 100 milliós Rice-tól Bellingham-en át Harry Kane-ig mindenki játszott. Tehát mindenki úgy fogja azért föl, hogy nyilván, ha kijutsz az Európa-bajnokságra, akkor jövőre barátságos mérkőzésekkel készülsz erre, mert ugye a jövő 2 márciusi, meg a 2 júniusi ilyen UEFA ablak, ott barátságos meccsek lesznek, azoknak a csapatoknak nem, amelyek pótselejtezőt játszanak, remélem ez minket nem fog érinteni. De mindenki azért, noha az EB egy év múlva lesz, keresi azt, ugye az angoloknál egyébként más kapus védett, tehát Ramsdale védett, nem a Pickford, de egyébként a gála csapatukkal játszottak. Tehát mindenki, az nem igaz, hogy most próbálgatnak ki a védelem tengelyében ilyen-olyan meg amolyan embereket. Hozzáteszem, hogy... ez egy óriási érvágás a Willi Orbán kiesése, tehát én azt gondolom, a Rossi kapitánysága alatt ugye több mint 50 meccs volt, több mint közel 70 játékos játszott a válogatottban, a második legtöbbször a Willi Orbán lépett pályára. A Nagy Ádám után a Willi Orbán gyakorlatilag akkor került ki, amikor emlékezhet rá mindenki, amikor ilyen zsinórban játszottunk mondjuk 2-3 meccset, és mindig a harmadikról vagy a másodikról Lipcse már haza.
A Covid alatt.
Ugye most senkinek nem kellett elmennie, tehát maradt a Willi Orbán, és a Liverpool sem mondta, hogy a Szoboszlai menjen haza, mint ahogy minden liverpooli játszott, akinek játszani kell. És nyilván, ha már valakinek meg kell sérülnie, nyilván az nagyobb tragédia lett volna, ha az edzésen sérül meg a magyar-szerb meccs előtt egy nappal, de megsérülhetne bajnoki meccsen, bajnokok ligája találkozón. Épp a klubtárs, ugye Gulácsi nem a válogatottban sérült meg, aztán mégis lassan egy éves kihagyás. Tehát ez egy nagyon sajnálatos dolog, és szerintem az egyik legkevésbé pótolható emberünk az Willi Orbán, és csak gondoltam abba, hogy ez a fiú, ha most választani kellene, és most választhatna meg, mint a válogatott pályafutás ellen, hogy német, lengyel vagy magyar akar lenni, hát ebből a 3 csapatból a magyar a legnagyobb potenciált jelentő, mert meggyőződésem, hogy jelenleg a Willi Orbán a német válogatott tengelyében futballozna, ha egészséges lenne, a lengyelben is természetesen, de hál' Istennek ő a magyar. A
másik kettőnél konkrétan szövetségi kapitány csere van, hiszen Fernando Santost 6 mérkőzés után tudták kirúgni, őt nagyjából 1 év alatt 2 helyről küldték el. Hansi Flicknek is megköszönték. Hozzátéve, hogy azért ez a német válogatott, ez a franciákkal egyáltalán nem játszott rosszul. És érdekes lesz, hogy mi is volt ott a baj. Az Amazon Prime egyébként lehozott most egy 4 részes ilyen katari VB-s dokumentumfilm sorozatot a német válogatottról. Azt szerintem kifejezetten izgalmas lesz, és majd mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg. Még én sem néztem meg, csak részleteket, azok azért igencsak rendben vannak. Azért ezek a németek, ha tényleg jön Nagelsmann, akkor nem lesznek rosszak valószínűleg az Európa-bajnokságon, hazai pályán, de nekem ez nagy meglepetés, mert én Hansi Flicket a legmagasabb osztályba soroltam eddig, és ez nem néz ki jól.
Igen, és ugye amikor a Flicket kínál, ez is ugye németeknél nem szokás azért nagyon gyakran kapitányt váltani. Hát most nem akarom a Herbergert mondani, meg a...
Hát, tudom, olyan még nem volt, hogy valaki idő előtt.
Igen, de gyakorlatilag más országban 5 év alatt vagy 10 év alatt van annyi kapitánycsere, mint a német labdarúgó válogatott első meccsétől kezdve. De hát a Flickben mindenki a végső megoldást látta, és ugye el is kezdte a Flick remekül a kapitányi tevékenységét, tehát mi állítottuk hát, meg ugye
a Lipcsében,
és onnantól kezdve nem találtak magukra. Nyilván a világbajnokság ez egy más volt, mert ott a németek szerintem a focin kívül nagyon sok minden mással el voltak foglalva, hogy most milyen csapatkapitányi karszalag, hogy tiltakozzunk, mi ellen. Ha egy kicsit több energia megy a futballra, akkor azért nem esik ki a német válogatott zsinórba másodszor ugye a csoportból, úgyhogy 2018-ban Korea, most meg Japán verte meg őket. De nyilván a németeknek egy hazai EB az nem arról kellene, hogy szóljon, hogy tovább mész a csoportodból vagy sem, hanem arról, hogy meg tudod-e nyerni azt az Európa-bajnokságot, és pillanatnyilag azért nincs a top favoritok között a német csapat. Noha, szerintem azért a jó német játékosok azért vannak, tehát én azt gondolom, hogy össze fogják magukat kapni.
És mivel össze a saját esélyeinkről az első helyek kapcsolatban, így, hogy Szerbiában sikerült nyerni?
Azt gondolom, hogy a legnagyobb előrelépés, ugye, ha megnézzük, és most vegyük ki a Nemzetek Ligáját, amelyek mindig ragyogóan sikerült nekünk. De a Marco Rossi selejtező sorozataiban mindig volt egy csapat, vagy Szlovákia, vagy Albánia, amelyiktől kétszer kikaptunk. És igazán a közvetlen kijutás esélyeinket ott vesztettük el, hogy kétszer kikaptunk Szlovákiától, a VB-selejtezőben kétszer kikaptunk Albániától. Most ilyen biztos, hogy nem lesz. Tehát most a szerbekkel legrosszabb esetben játszunk egy 3-3-at, Montenegró vehet el több pontot tőlünk, mint amennyit esetleg szerzünk, de én azt hiszem, hogy a magyar válogatottnak, mert ugye most érthetően mindenki a szerbecs lázában ég. A szerbek is, akik vissza akarnak vágni, meg mi is, mert ha október 14-én mi megverjük Szerbiát, akkor már gyakorlatilag 100%, szinte 100%, hogy kint vagyunk az EB-n. De a kijutás nem azon múlik, hanem inkább azon, hogy bármi is a szerb meccs eredménye, utána tudunk-e nyerni Litvániában, meg majd tudunk-e nyerni Bulgáriában. Én azt gondolom, hogy ez a magyar válogatott, ez csont nélkül ki fog jutni az Európa-bajnokságra. Picit hasonlóan, ez hát nem teljesen úgy, de hasonlóan úgy, mint amikor legutóbb csont nélkül kijutottunk, világeseményre, ez a 86-os VB volt, ahol 85-ben ugye megnyerte az összes meccsét a magyar csapat, majd jött az utolsó, egy gála mérkőzés Hollandia ellen, ahol mi már kint voltunk a VB-n, kikaptunk 1-0-ra, és 80 ezer ember fütyült. Most ezt nehezen tudom elképzelni. Azt el tudom képzelni, hogy a Montenegro elleni utolsó meccsnek nem lesz tétje, azt már nehezebben tudom elképzelni, hogy ott kikapunk. Azt meg még nehezebben, hogy az a 60 ezer ember, amely kiment egy csehek elleni barátságos meccsre, az egyszer csak elfelejti, hogy a tét meccseken mi volt, és kifütyüli a csapatot.
Édesanyámnál ebédeltem előtte, és kereste, hogy hol lesz, hogy a grupiban, és mondom, nem, hát a Puskásban. De hát ez egy barátságos meccs. Igen, de nem férnek az emberek. Tehát hogy annyira nagy a kíváncsiság, és hát ez majdnem 3 grupam aréna. Az én életemben szerintem ilyen még a nyitó mérkőzésén nyilván volt a Puskásnak, meg ha nagy csapatok jöttek, tehát én emlékszem, hogy én még az edzésére és a brazil válogatottnak annó elmentem, amikor itt volt, de hát az se volt ennyi ember, mert már akkor is...
Az egyébként egy nagyon tanulságos dolog volt, mert ott ugye régi Puskásban kim volt 30 ezer ember a brazilok edzésén, igen, és elindult hazafelé, mikor a magyar válogatott busza befordult, és arra már nem volt senki sem kíváncsi. Itt meg azért nem mondja senki, hogy egy magyar-litvánon, a litván válogatottra, vagy egy az mondjuk tétmeccs, magyar észten az észt válogatottra volták kíváncsi, igen, mint barátságos, vagy a magyar cseh, mert most azért nem a Nedved szaladgált a cseheknél, vagy a Nehoda korábban, vagy de még a Sik se volt itt, tehát egyébként a cseh futball erejét pont ez jelzi, hogy gyakorlatilag ők kicseréltek 9 embert a selejtező csapatukból, és pikpak olyan pokróc keményen oda tudtak állni, hogy az hihetetlen, tehát ez egy jó cseh válogatott lesz. Az meg, hogy azt a csoportot Albánia vezeti, az szerintem minket nem lepne.
Ugyanezt szerettem volna mondani, hogy így utólag azért, amikor drámának fogtuk föl, hogy kikaptunk Albániában, így 2 év távlatában, igen, 2 év, akkor volt szerintem szeptemberre kikaptunk, azért annyira nem, nem az. Mert hogy ez az albán foci, ez tényleg ugyanúgy jön föl, mint a magyar. Csak ez akkor nem tudod, hány ilyen kézilabda torna volt, hogy vereséget szenvedtél az első mérkőzésen, és azt gondoltad, hogy fújt a dráma, aztán az, aki megvert, az végül harmadik lett az EB-n mondjuk. Úgyhogy ez egy érdekes vonala ennek, de hát reméljük, hogy ez meg lesz, reméljük, hogy első kalap, és nagyon reméljük, hogy olyan sorsolást kapunk, hogy utána tényleg álmodozhassunk a világbajnokságról. Mert az a fő.
Igen, ugye ha csoport elsők maradnánk, akkor az EB-n, az EB csoportok kihúzásánál is első kalap.
Én most láttam első vagy második kalapos számítgatást is, de még sok van hátra. Igen, mert a skótok például nagyon meglepően jók, tehát az, ami...
Jó, de hát a skótok szerintem azért nem, tehát nem fogják még a spanyolokat megvenni. Na mindegy, de ez mindegy. Lényegtelen. Az, hogy nem úgy húznak minket, hogy a negyedik kalapból, tehát nyilván...
Még olyan csoportunk
szép ez a francia, portugál, német csoport, amiben kerültünk az előző EB-n, de azért nem lenne baj, ha mit tudom én a
egy finnek, kapnánk.
Igen, vagy a kazahokat, ha kijutnak, vagy akár csak a, nem tudom én, a román Izraelből bármelyiket, amelyik kijut esetleg.
Most benne van, hogy a románoktól elveszik, de ez még csak ilyen Twitter pletyka, tehát abszolút nem megalapozott olyan szinten, hogy akkor tényként kezeljük, hogy elveszik a győzelmet a koszovói balhér, és ez a másik egyébként, hogy régen azért nálunk volt balhér, a románoknak ment jól, én nem bánom, hogy ez most fordult, és ott van folyamatosan balhér, és nekünk megy jól.
Igen. Úgyhogy a válogatott jó úton jár, nyilván eljön majd annak az ideje, ha kijutunk az EB-re, hogy jövőre a barátságos meccseken ott majd Mocsi Attila fog játszani, meg nem tudom én, Szuhodovszki Soma is.
Kíváncsiak, például ezt nem tudom, hogy az MLS elkezde szervezni ilyen potenciális ellenfeleket, vagy az majd csak később.
Hát szerintem nyilván meg kell nézni, hogy kik fognak pótselejtezőt játszani. Meg nyilván, ha megvan a sorsolás, akkor talán lehet, hogy nem szerencsés azzal barátságos meccset játszani, akivel játszol az EB-n is. De most már nem arról lesz szó, hogy majd egy ilyen könnyű edzőpartner kell akkor Magyarország, hanem azt mondják, hogy szervezett csapat ellen, igen, hogy játszunk, legyenek azok a...
Van olyan csapat, amelyikkel nagyon szeretnéd, hogy a válogatott összecsapja? Most tök abszolút személyesen. Van esetleg, nem tudom, hogy te a spanyolokat például nagyon...
Igen, én azt gondolom, hogy a világ elitjéből a spanyolokkal nem játszottunk. Uh-huh. Tehát ugye a németekkel, portugálok, a franciákkal játszottuk az EB-n, angol-némettel játszottunk a Nemzetek Ligájában is, az olaszokkal szintén játszottunk a Nemzetek Ligájában is, én a spanyolokat, azokat megnézném. Ugye a következő Nemzetek Ligájában is A csoportban vagyunk, tehát ott is lehet erre bazírozni. Nagyon, nagyon jó hangulatú lenne például szerintem egy dán-magyar, Dániában is, Magyarországon is, úgyhogy dánok is a legutóbbi EB-n 4 között voltak. De nincs. Tehát az az igazság, hogy nehéz azt megszokni, hogy mi elég jók vagyunk, igen, most válogatott, igen, szinten ebben a sportágban. És itt a válogatott szintet emelném azért ki, mert nyilván klubszinten azért van még hova fejlődni, de hogy ezt a válogatottat bármelyik csapat ellen el tud engedni anélkül, hogy azt gondolnád, hogy rommá verik, vagy hogy ne lenne tartása. És tényleg úgy van, hogy még azok a játékosok is, akiket látsz a magyar NB1-ben, és azt mondod, hogy na hát ebből mi lesz, ha oda tesznek minőségi játékos mellé, meg na, akkor föl tudják magukat úgy szívni, hogy ne érsz. Hát az például szinte egy nagyon érdekes kérdés lesz, nem akarok itt nagyon leragadni a válogatottnál, csak ugye egymás után jönnek a gondolatok, hogy például hosszú távon ki lesz az első számú kapusa a magyar válogatottnak. Tehát ugye a Gulácsi Péter az egy magas polcon van, most ugye ezek a polcokat, ezeket nagyon szívesen használjuk. Bundesligában egyik legjobb kapus, ha visszanyeri a formáját, védeni fogna, de hát aki meg a helyén van, ugye Dibusz Dénes, annak tét meccsen csak magyar játékos tudott gólt lőni. Tehát a Szalai Attila ugye balszerencsés mozdulata miatt. Tehát van ott is választék, és nyilván én azt gondolom, hogy még inkább az lesz, hogy már azt is lehet azért látni. Tehát Nyilván az U21-es válogatottunk nyert két meccset, nem kellettől a fellegekben lenni, megvertük a kazakokat, meg Máltát. De abból a szempontból nézzük, hogy abból a csapatból el tudsz-e képzelni valakit 2-3-5 éven belül a magyar A-válogatottba, sokkal inkább el tudsz képzelni, mint ezelőtt mondjuk 3 vagy 4 évvel.
Igen, ezek azok a srácok, akik korosztályos VB-n is jártak, tehát még azért onnan is egy páran majd tudnak följebb jönni. Most nyilván nem Lisztes Krisztiánról beszélek, de őt is el tudod idővel, hogyha úgy edződik, meg úgy dolgozik tovább a Ferencvárosban, aztán Frankfurtban, de tényleg azért egy Kovács is olyan, hogy meggyőző teljesítményt nyújtott. És milyen érdekes, hogy tavaly, amikor a luxemburgiakkal játszott a válogatott, akkor még arról beszéltünk, hogy na, talán Németh András lehet a következő centerehez képest, most úgy tűnik, hogy megvan az a középcsatár, akire lehet építeni. Tehát...
Igen, és ugye ez is egy azért érdekes kérdés, mert ugye állandóan az volt, hogy na, Szalai Ádám után ki lesz a magyar válogatottban. És ugye a Varga Barnabás, aki most az első számú centerünk, ezt most már nyugodtan mondhatjuk, az nem kizárólag olyan típusú játékos, mint a Szalai.
Igen.
Egyszerűen a magyar válogatott mást játszik. Tehát a Szalai Ádám gyakorlatilag az ő tevékenysége, most a csapatkapitányi meg a mentális hozzátett értékétől vonatkoztassunk el, tudom, hogy nem lehet, de most csak nézzük, ami a pályán történt. A Szalai Ádám a kezdőkör környékén, vagy az oldalvonal környékén harcolt a labdáért, próbált szabadrugást kicsikarni, megtartani a labdát, amik a többiek fölérnek. Ehhez képest a Varga Barnabás 30 méterrel előrébb játszik, minden meccsen van legalább helyzete, ugye gólt is szerzett Szerbiában, tehát ilyen Gerd Müller-szerűen mindig ott van, aztán látszólag könnyű gólok a klubban is, meg a válogatottban is, de sok. És emellett van egy felépített játékunk, tehát, és ő megtartja a labdát, láthatóan jól játszik össze, összjátékban jó a Sallaival is, a Szoboszlaival is, tehát más, nem kell egy új Szalai Ádám a csapatba, mert nem azok vagyunk, tehát föl tudunk menni, akár a Kerkez, akár a Négó jó voltából, most láttuk Szerbiában a széleken is, tehát van alternatíva, nyilván majd még a Rossi ezt még inkább finomítani fogja, hogy hány belső középpályással, meg például a Szoboszlait hova teszed, hát a Szoboszlait tehetnéd oda, ahol a Liverpoolba játszik is, ha lenne előrébb.
De nincs még egy Szoboszlai.
Igen. Úgyhogy ezek jó dolgok, mert ez most nem arról kell egy világverseny előtt beszélni, hogy nem tudom én, a Del Piero vagy a Totti legyen az olaszoknál a elől, hanem azon, hogy a Sallait hova teszed a Vargához képest, mikor álljon be az Ádám Martin, és illetve a nem tudom én, a Németh András, Vancsa Zalán, Lisztes Krisztián hármasból, melyik az, akit legelőször majd megpróbálsz beépíteni esetleg a felnőtt csapatba, és az azért jó dolog.
Abszolút. Hétvégén még nem folytatódik az OTP Bankliga, hanem a Magyar Kupával folytatódik a sorozat. Gondolkodtam azon, hogy kicsit a 16 csapatos NB1-ről is beszélünk, de annyira elbeszéltük az időt, hogy ezt majd áttesszük egy későbbi alkalomra, mert ez bőven ráér. A Magyar Kupáról viszont kérdeznélek, mert hogy ezen a hétvégén neked ez kimarad, mondván, hogy azért itt az asztali tenisz csapat Európa bajnokságon a férfiak már most fantasztikusan jól teljesítenek, és reméljük, hogy a hölgyek is hasonlóan. De hogy mennyire tetszik neked ez a fajta lebonyolítás, hogy itt egészen biztosan az alacsonyabb osztályú csapat a házigazda.
Ugye az szerintem egy teli találat, hogy a kupának ez a fordulója, ez hétvégén
az van. Biztos.
Tehát, hogy te nem szerdán fél egykor kell kimenni egy világítás nélküli, idézőjel mondom, falusi vagy kisvárosi pályára, hanem hétvégén, ahol tényleg a település apraja nagyja ott lehet, ez maximálisan bejött. Az, figyelj, meg kéne kérdezni, nem tudom, egy nagy ecsedi középpályást, hogy ő otthon szeretne játszani a Fradi ellen, vagy neki nagyobb élmény lenne, hogyha a Grupa Arénába pályára léphetne. Ugye vannak olyan kupasorozatok, ahol kihúzzák, aztán nem tudom én, Manchester United, Charlton, az Old Traffordon. Itt én szerintem ez jó dolog, az is jó, hogy tehát az már nem férne nekem bele, hogy ebbe a kupasorozatban mondjuk megismételt meccs legyen, uh-huh. Tehát mint ha már Angliánál vagyunk, dőljön el, ne legyen döntetlennél az, hogy az alacsonyabb osztályú tovább jut, tehát valaki nyerjen, és ez valóban egy ünnep lehet. Az mondjuk megint egy érdekes kérdés most a Ferencváros kapcsán, hogy az új edző első meccse ilyen. Amikor válogatottból jönnek haza a játékosok, már aki egészséges, mert ugye a Traoré az Dél-Szudán ellen sérült meg,
És ráadásul nem is két hétre.
Így van, és a következő meccsed az viszont egy konferencia liga csoportmeccs.
És valószínűleg egyből egy kulcsmeccs.
Amit meg kell nyerni. Hát nincs mese, meg kell verni a szerbeket azon a fronton is. Kit játszat, kit nem játszat az új edző Stankovic, kinek mennyi játék lehetőséget ad, milyen szerkezetben, egészen más a nagy ecsed ellen futballozni nyilván, mint a Csukaricski ellen, vagy majd a Fiorentina ellen. De az biztos, hogy az alacsonyabb osztályúaknál ez egy ünnep lesz valóban. És a néző számon ezt általában nyomon lehet követni, hogy igen, ide jön. És azok a csapatok, amelyek esetleg az NB1-ben nem bírnak akkora presztízzel, míg azok is, mint első osztályúak, ha elmennek, akkor az, és amelyik meg nem első osztályú, de nagy presztízzel, de biztos vagyok benne, hogy egy Dorog Honvéd meccs, az lázba hozza a helyieket. Most 60 évvel ezelőtt a Dorog Honvéd a Buzánszki játszott a Puskás ellen, nyilván, ha az első osztályú bajnokságban, most meg egy másodosztályú csapat játszik egy harmadosztályú otthonában, de annak a presztízse az, úgyhogy szerintem ez egy jó kupaforduló lesz. Az is egy érdekes, hogy az a Pécs például, amelyik ugye nagyon sokáig első osztályú volt, hatalmas város, gólt sem kapott az NB2-ben, most lemegy oda az Újpest.
Igen. Izgalmas lesz, mint amikor egy kerület Diósgyőr is, igaz, hogy a BVSC pályán, de azt is mutatjuk vasárnap, szerintem az is jól néz ki. Hát szegény zalaegerszegiek azért nem utaznak keveset.
Csak a hétfőn már sorsolunk.
És hétfőn a Gól 2 keretein belül jön a sorsolás a következő körre, úgyhogy azt is érdemes lesz nézni. Úgyhogy hétvégén újra magyar futball, magyar klubfutball nézzétek azt is, aztán egy hét múlva már a Csukaricski meccs eredményének tudatában jelentkezünk.
És ugye addig túl leszünk már többek között egy Bayern Manchester United BL mérkőzésen, teljes BL fordulón. És Európa.
Ez a PSG Dortmund sem hangzik rosszul, amit benyitjuk gyakorlatilag a BL szezont, úgyhogy beindul most már rendesen a klubfutball, és ez az egész szezonban így is lesz, és robog nálunk.
És hogyha semmi nem történik, akkor még mindig az NB1 esetleges 16-os bővítéséről tudunk beszélni.
Azt a talomban tartjuk. Köszönjük a figyelmet!